Köszöntünk, drága Úr Jézus, a királyi székeden. Hálákat adunk azért, hogy Te az életedet adtad értünk, hogy mi szabadok legyünk, áldottak legyünk, győzelemben járhassunk. Mert a Te győztes neved által a hatalom királyi székéről rendeleteket hozunk, királyokként uralkodunk, és meg lesz nékünk, amit mondunk. Hálakat adunk, Atyám, hogy nekünk adtad a Te igédet, hogy mi növekedhessünk általa, és kiigazíthassuk magunkat. Köszönjük neked, Atyám, hogy Te világosságot gyújtottál a szívünkbe, és ez a világosság csak növekszik egészen a délig. Kihirdetjük, hogy megtört a sötétség minden ereje a szentek felett, felettetek, a szereteitek felett, az ügyeitek felett a Jézus nevében. És kérdetjük, hogy lehullott a sötétség leple a szemekről, és a tisztánlátást árasztjuk ki. Megáldjuk a jelenlevőket, távollevőket, szeretteiket, és megáldjuk a település lakóit, megáldjuk az egész országot a Jézus nevében, és kiárasztjuk a szellemnek a tüzét, a szellemnek az erejét a Jézus nevében, és fejvesztve elmenekül a sötétség minden hordája a Jézus nevében. Mert mi ellenállunk neked, ördög, és nem tűrjük el, hogy a közelünkbe ólálkodj. Nem tűrjük el, hogy a bárányokat megkörnyékezd a Jézus nevében. Köszönjük neked azt a hatalmas békességet, drága Úr Jézus, amit Te megszereztél nekünk, és az elméket lefedjük az Úr Jézus homlokából kifolyt drága szent vérrel, hogy ne érje őket támadás. És köszönjük, Úr Jézus, hogy a szent vér védőburkában járhatunk, kelhetünk minden napon, és ezt a védőfalat az ellenség képtelen áttörni, sőt, elmenekül előle. Az ige hatalmát árasztjuk ki minden élet, ügy, szolgálat felett, és a tüzes kard által minden gonoszság levágattatott. Köszönjük, Atyám, a mai napot. Köszönjük, hogy összejöhettünk az Úr Jézus Krisztus drága szent nevében, és dicsérünk, magasztalunk téged, és örvendezünk benned, mert a Te örömöd a mi erősségünk. És köszönjük, Atyám, hogy a szívek nyitottak az ige befogadására. A szívetek egy jó föld, ott gyökeret ver, felnövekszik, és termést hoz a Jézus nevében. Hálakat adunk, Atyám, a kijelentésekért, és köszönjük, hogy veled együtt járhatunk a keskeny ösvényen. Hálakat adunk a helyreállító és a megtartó kegyelmedért mindannyiunk felett, és minden szükséget betöltöttnek nevezünk, dicsőségesen Jézus Krisztusban. Minden testet épnek nevezünk az 1 Péter 2.24 alapján. Eléd hozzuk, Atyám, ezeket az imakéréseket, amely a papírokon vannak. Felemeljük hozzád, Atyám, és köszönjük, hogy Te ezeket kézben tartod, munkálod, és tudjuk, hogy Te a javunkra munkálsz mindent, és a legjobbat hozod elő ezekből. És meg lesz nékünk, amit mondunk. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Halleluja. Egy szeretetöléssel köszöntünk benneteket, és a közelgő nőnap alkalmából az Úr Jézus áldását árasztjuk rátok. Bokában jelent meg a gyógyító kenet, mely van egyfajta ilyen nehéz légzés, fulladás, nem tudom mi. Ki árasztjuk a Jézus nevében. Múlt alkalommal, két hete, szinte tátott szájjal hallgattátok ezt az elmérő szóló tanítást, úgyhogy folytatjuk, és hiszük, hogy világosságot kapunk belőle mindannyian, áttöréseket, épülést, növekedést. Az elme állapotai sorozat második része következik, kalandozó elme. Történelemből tanultuk, hogy a Lehel volt egy kalandozó hadvezér, de annak sem lett jó vége, mert valahol Németországba legyőzték. A kalandozó elme sem túlságosan jó és szerencsés dolog. Az előző részben a nyugodt elméről tanultunk, most nézzük meg, hogy mi zavarhatja meg az elménk nyugalmát. Jól hangzik, ugye? Első pont. Megkötöző szellemek. Rögtön nézzünk egy igét, amely arról szól, hogy a sátán megkötöz. Tehát a megkötözöttség nem Istentől van. Lukács 13:16.
Hát ezt az Ábrahám leányát, kit a sátán megkötözött, íme 18 esztendeje. Nem kellettél feloldani egy kötélből szombatnapon?
Amen. Most csak azt a részt ragadjuk ki, hogy a sátán megkötözi az embereket. Kötésben tartja. Elnyomásban, fogságban. De már az Ószövetségben volt profécia arról, hogy Jézus fel tudja szabadítani az embert. Ézsaiás 61:1-es.
Az Úristen szelleme van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömhírt mondjak, elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a megkötözötteknek megoldást.
Amen. A megkötözöttség nem csak fizikai szinten jelentkezhet, hanem lelki szinten is. Egyes hívőknél előfordulhat, hogy nehezükre esik elhinni olyan igei dolgokat, amelyeket már korábban hittek. Nem értik, hogy mi a baj velük. Ezért összezavarodnak, hogyha ez a folyamat hosszabb távon tart. Ilyenkor úgy tűnik, hogy a hitetlenség növekedésnek indul náluk. Ettől nyomorultul érzik magukat, mert a hitetlenség mindig nyomorúsággal jár együtt. Az elme ettől elnehezedik, és úgy érzi a keresztény, hogy nem tud hinni Istenben, bármennyire is próbálkozik. Joyce Meyer is volt hasonló helyzetben. Átélte mindezeket. Egyik alkalommal két napon keresztül az jelent meg a szellemében, hogy elmét megkötöző szellemek. Habár eddig nem ismerte ezt, nem tűnt valótlanságnak az addigi tapasztalatai alapján. Egyrészt ezeket tapasztalta a saját életében, és tapasztalta a szolgálatában. Akik felé szolgált, azoktól tudta, hogy a hívők nagy részének meggyűlik a baja az elméjével. Arra vezette a Szent Szellem, hogy imádkozzon Krisztus testéért egy gonosz szellem leállítása és eltávolítása érdekében, amelynek a neve elmét megkötöző. Elkezdett imádkozni, és Jézus nevében ellenállni az elmét megkötöző szellemeknek. Ezt mindannyian megtehetjük, hogyha ennek szükségét érezzük. Pár percnyi ima után hatalmas felszabadulást érzett a saját elméjében. Megdöbbentő volt a változás. A körülöttünk ólálkodó gonosz szellemek jelenléte elég nyomasztóan hangzik, de van ellenük fegyverünk. Jézus a nevükön szólította a démonokat. Hatalommal és következetesen parancsolt nekik, hogy távozzanak. És mindegyik démon engedelmeskedett Jézusnak. Ma pedig ugyanígy működik Jézus neve által. Az egyszerű fordításból olvassuk el Lukács 8-ban, 28-tól 30-ig és a 35-ös. Itt az ördöngös történetét találjuk.
Mivel a gonosz szellemek gyakran eluralkodtak rajta, a férfi kezét, lábát sokszor leláncolták és megbilincselték, hogy megfékezzék, de hiába próbálták fogva tartani, mindig letépte magáról a láncokat, és a gonosz szellemek kiűzték őt a pusztába. Amikor a férfi meglátta Jézust, felüvöltött, a lába elé vetette magát, és így kiabált: mi között hozzám, Jézus, magasságos Isten fia? Kérlek, ne kínozd engem! Jézus ugyanis megparancsolta a gonosz szellemnek, hogy menjen ki az emberből. Ekkor Jézus megkérdezte a gonosz szellemtől: mi a neved? Az pedig így felelt: légió, mert sok gonosz szellem lakott abban az emberben. A városból sokan kijöttek Jézushoz, hogy lássák, mi történt. Azt a férfit, akiből a gonosz szellemek kimentek, ott találták Jézus lábánál ülve. Már fel volt öltözve, és teljesen épelméjű lett. Az emberek ekkor nagyon megrémültek.
Amen.
Amen.
Itt a lényeg az, hogy az ima után, amikor a démon elhagyta ezt az embert, teljesen épelméjű volt. Visszanyerte az elméjének az épségét. Két dolgot még mondanék. Az egyik az, hogy Jézus megkérdezte a démonnak a nevét, hogy név szerint tudja elparancsolni. Ezt mi is megtehetjük. Hogyha olyan helyzettel állunk szembe, akkor megkérdezhetjük, hogy mi a neved? Hát akkor név szerint fogunk Jézus nevében elzavarni és kiűzni. Másik dolog pedig, azt tudjuk, hogy a Szent Szellem Isten ereje. És Isten ereje rajtunk keresztül árad, és rajtunk keresztül munkálkodik. És számos esetben ezt meg is tapasztaltuk, akár mi, akár nagyobb szolgálatoknál, vagy a pesti gyülekezetben, mert gyógyulások történnek, szabadulások történnek. De figyeljétek meg, itt mit ír. Az ördögnek is van ereje, aki megnyitja magát neki. Mert ez az ördöngös ember, ez egy megszállott volt, és olyan természet feletti erőt adott az ördög, hogy a láncokat is leszakította, amivel megkötözték. Lényeg az, hogy nem mindegy, hogy honnan van a természet feletti erő. Meg amikor természet feletti erőről beszélünk, igazából meg kellene nevezni, hogy isteni természet feletti erő. Mert van a sötétségnek is természet feletti ereje, és van a világosságnak is természet feletti ereje. Még egy szóra rávilágítanék engedelmetekkel, hogy úgy szólt a mondat, hogy Jézus nevükön szólította a démonokat, és hatalommal továbbá következetesen parancsolt nekik. A következetes szóra szeretnék rávilágítani, mert nem minden szent érti ennek a szónak az értelmét, illetve összekeverik a törvénykezéssel. A következetesség azt jelenti, hogy mindig ugyanazt tesszük. Zsidó levélben is meg van írva, hogy mindig ugyanazt valljuk. Tehát ha egyszer kimondtunk, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam, akkor is azt fogom mondani, amikor csöpög a nózin. Ez a következetesség. De azért különbséget kell látni, mert az Úr foglalkozik most ezzel a két dolognak a tisztázásával. Ha imádkozol reggel és este, akkor azt nem törvény szerint teszed, hanem szívből teszed, és következetesen. Egyik szolgáló tanította azt, de lehet, hogy Hégen könyvében is benne van, hogy naponta legalább háromszor kell szórni az ördöghöz. Háromszor el kell parancsolni, háromszor ellen kell állni, minimum. Tehát a törvény és a következetesség nem ugyanaz. Lehet, hogy majd ezt máskor részletesebben kifejtjük, most nem akarok ezzel időzni. Második pont, szabadulás. Mint tapasztaltuk, a szabadulás jöhet fokozatosan, vagy jöhet egy szempillantás alatt. Láttuk, hogy meg lehet szabadulni az elmét megkötöző szellemektől. Ugyanígy, vagy fokozatosan, vagy egy pillanat alatt. Többen fokozatosan élik meg a szabadulást az igébe vetett hit és az ige megvallása által. De Joyce Meyer, ahogy imádkozott, az elmét megkötöző szellem ellen azonnal érezte, és azonnal tudta, hogy történt valami az elméjében. Pillanatok alatt visszanyerte a hitét olyan területeken, ahol az ima előtt küszködött. János evangélium 8. fejezet, 31-32. vers.
Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
Amen.
Amen.
Tehát a kitartóan, következetesen megmaradunk Isten igéje mellett, függetlenül, hogy mit látunk és mit érzünk, akkor az igazság megismerése által jön a szabadulás. Mondok egy példát. Joyce Meyer hitt abban, hogy Isten elhívta őt a szolgálatra, elhívta őt az evangélium hirdetésére, gyülekezetben, rádióban, tévében, gyógyító szolgálatban, könyveken keresztül. Hitt abban, hogy Isten a gyermekeit is fogja használni a szolgálatban. És hit mindenféle csodálatos dologban, abban is, hogy Isten megadja mindenhez a képességet. Amikor azonban megtámadta az elméjét a megkötöző szellem, úgy tűnt, hogy mindezekből semmit sem tud elhinni. Úgy gondolta, hogy csak kitalálta az egészet, és ebből semmi sem lesz. Ahogy a gonosz szellemek elhagyták az elméjét, a hit villámgyorsan visszatért. Ez az eset is egyértelművé teszi, hogy milyen agresszíven támadja az elmét az ellenség. A szellemünket nem tudja támadni. A szellemünkben az Úr Jézus lakik, meg a Szent Szellem, és két dudás nem fér meg egy csárdában, mondja ez a jó magyar közmondás. Tudja támadni az elménket, és ez az első számú harctere, és tudja támadni a szerveinket. De nekünk hatalmunk van, hogy ellenálljunk. Most egy nagyon jó imádságot küldtem ki tegnap, azt hiszem a Kribus Magdi nagyon rövid kis képes üzenet tetején ott volt egy rövid imádság. Átadom a testemet az Úr Jézus sebeinek. Nagyon megtetszett az a kis imádság. Tudja az ördög, hogy ha a markában tarthatja a gondolatainkat, akkor az életünk is a kezében van. Tehát fordíts gondot az elméd állapotára. Védd le a gondolatvilágodat az Úr Jézus homlokából kifolyt drága szent vérrel, hogy az elméd szabad legyen, és te békességgel teljes légy. Ez egy külön tanítás volt, meg újságunkban is benne volt, hogy a hét sebből vérző Jézus melyik vére mire jó, mire használható, mire alkalmas. Harmadik pont, a hit egy döntés. Keresztényként olyan döntést kell hoznunk, hogy hinni fogunk Istennek. Isten nem egyszer olyan dolgokkal kapcsolatban ad nekünk speciális hitet, amelyekkel az elménk nem tud közös nevezőre jutni. A speciális hit, ha emlékeztek még a szellemi ajándékokra, az a szellemi ajándékoknak az egyike. Tehát nem az alap hit, amit az újjászületéstől kapunk. Bill Kaiserrel személyesen ti nem találkoztatok, de még van videó róla. Ő egy mérnök volt, és beállt teljes idejű szolgálatba. És kiárasztotta a hitét abban, hogy ők a vetés aratásból fognak élni. Egyszer volt Budapesten egy gyűjtés a számukra, és utána elmondta az előjárónk, hogy ezt nem zsebre teszik, vagy nem bankszámlára teszik, hanem ezt ők elvetik abból a célból, hogy megint jöjjön hozzájuk az aratás. Tehát ehhez egy speciális hitre van szükség, hogy valaki kilép a munkahelyéről, egy mérnök, és igazából vízen jár. Ez a vízen járás azt jelenti, hogy hitben járunk. És engedelmetekkel hozom az én példámat is. Én is vízen jártam másfél évtizedig. Amikor megszűnt a vasúti munkaviszonyom, nem voltam egyéves pásztor. És nem tudom, hogy történt, de az elmémre nem hallgattam, hanem a szellememre hallgattam. És a Bill Kaiser volt a mintaképem, mert előtte hallottam az ő életüket, az odaszánásukat, az odaszánt szívüket. Bíztam abban, hogy az Úr megtart, és megtartott. Mert az elme valószínű le akart volna beszélni engem is, meg másokat is, akik ilyen helyzetben vannak, hogy mi lesz veled, mi lesz majd a nyugdíjjal, mi lesz a akármivel. Az elme ilyen. De nekünk a szívünkre, a szellemünkre kell hallgatnunk minden esetben, és nem az okosdobozra. Ez egy fő vezérelv. Sok esetben a keresztények, és magamra is vonatkoztatom, a saját szükségleteinket a saját módszerünkkel akarjuk betölteni. És ezt egy prédikációból hallottam, ami nekem kiugrott, és fölírtam gyorsan. Hagen szolgálatáról tudjuk, hogy ő nem fogadott el fizetést azért, mert akkor a hitizmai elsorvadnak. Tehát ő abban gyakorolta a hitét, hogy mindig megérkezik a szükséges összeg, amivel a életét, családját, életvitelét tudja finanszírozni. Visszatérve az előző gondolathoz, hogy a saját szükségleteinket saját módszerünkkel akarjuk betölteni sok esetben. Két anyagi forrásunk van, és sajnos nincs elég tanítás arról, hogy ne csak a fizikai forrásunkra tekintsünk, hanem a mennyei bankszámlánkra is. Úgyhogy előszólítunk ilyen tanításokat, mert erre szükség lenne. Én magamról is beszélek, mert ugyanez a helyzet nálunk is, mert nem épültünk föl még ebben olyan magas szintre. Hogyha van valami kiadás, most nem csak a számlákra gondolok, hanem jön valami, jön majd a műszaki vizsga mondjuk a kocsira. Mit tesz az ember? Nézi, hogy egyik nyugdíj mennyi, másik nyugdíj mennyi, és akkor osztunk, szorzunk. De ez az elme. Nem baj, ha ezt csináljuk egyébként, mert a túlköltelkezés sem jó, vagy az adósságba kerülés sem jó, de elfeledkezünk valamiről, hogy mindannyian vetettünk, és a mennyei bankszámlánkon ott gyűlik a pénz. Tehát a mennyei bankszámlánkról elfeledkezünk, és elfeledkezünk lehívni róla. Mert az elme csak a fizikai bevételekre tekint. De nekünk van egy mennyei számlánk is. Az elme mindent meg akar érteni, ezért választ keres. Miért, mikor, hogyan? De ez nem a szellemiség. Ha Isten nem adja meg ezeket a válaszokat, az elme nem hiszi el, amit nem tud felfogni, amit nem ért. De az is előfordulhat, hogy a hívő tud valamit a szellemében, de az elméje hadakozik ellene. Döntsd el, hogy hinni fogod azt, amit az ige mond. Akkor is, hogyha nem érted, miért, mikor, hogyan történhet meg az életedben. Tehát nagyon meg kell különböztetnünk, hogy most az elme hangoskodik, vagy pedig a szellemünk szól. Kettő nem ugyanaz. És nincsenek mindig egy hullámhosszon. Tehát el kell döntenünk, hogy hiszünk Isten igényének akkor is, hogyha nem értjük, hogy mikor, miért, hogyan történik meg az életünkben egy bizonyos dolog. Ez különösen vonatkozik a réma igére, amit Isten ígér neked egy személyes kinyilatkoztatás által. Mert a Bibliában levő ige, az összes az a logosz. A réma pedig az, amit Isten személyesen kijelent neked. Tudjátok, az álom most van benne az újságban. Ságvári újságban, a darazsas álom. Ott kaptam egy réma igét. Az Úr felkészített egy támadásra, és most meg is érkezett a támadás, de most alapozom magamat a réma igére. Tehát felkészített. Isten gyermekeiként az egyik kiváltságunk, hogy hihetjük a lehetetlent. Márk 9.23.
Jézus pedig mondanéki, ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz.
Amen. Mondjuk együtt. Én hiszek.
Én hiszek.
Isten igéjének.
Isten igéjének.
Isten ígéretének.
Isten ígéretének.
Ezért nekem.
Ezért nekem.
Minden lehetséges.
Minden lehetséges.
Amen.
Amen.
Amivel Joyce Meyer küszködött, az nem a döntés hiánya volt, hanem valami más. Az elmét megkötöző gonosz szellemek ejtették foglyul, és ezért képtelen volt hinni. De a Szent Szellem megmutatta, hogy hogyan imádkozzon, és győzedelmeskedett a gonosz erők felett. Én hiszem, hogy nem véletlenül jött előző a sorozat ez a téma, mert valószínű valakinek ilyen jellegű áldásra van szüksége. Hogyha így van, akkor bátorítalak, hogy imádkozz Jézus nevében. A Szentvér ereje által szállj szembe az isteni gondolatokat akadályozó gonosz szellemekkel. Jakab 4 hetet tudom ide becsatlakoztatni, de nem olvassuk fel, mert tudjátok, hogy állj ellen az ördögnek is, elfut szélsebesen. Ha úgy érzed, hogy az elméd el van nehezedve, lusta és képtelen hinni, akkor kötözd meg, és parancsold el az elmét megkötöző szellemeket. De van még egy csodálatos igénk, az 1 Péter 1.13-ban. Ennek ma nagyon utána néztem.
Annak okáért övezzétek fel elmétek derekait, és mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelent.
Amen. Hát ez meg mit jelent? Hogy övezzétek fel elmétek derekait. Kicsit elvontnak tűnik. Most nyissátok meg a fületeket, meg a szíveteket. Közel-Keleten hosszú bő ruhát viselnek. És az a mozgástól, meg a széltől csapong ide-oda. És amikor elindulnak egy útra, vagy nekiállnak egy munkának, akkor fognak egy bőrövet, és ezt a ruhát lerögzítik, hogy ne csapongjon. Magyar közmondásban is van egy hasonló, hogy köst fel a nadrág szárát. Ez ehhez hasonlatos. Na most ugyanezt meg kell tennünk az elménkkel, hogy ne csapongjon, le kell kötni, le kell szíjazni, hogy az elménk ne kalandozzon jobbra-balra. Tehát Jézus nevében a szavainkkal tudjuk ezt megtenni. Én, hogy belenéztem a görögben, nagyon jól megértettem ezt. Ruhát azért övezik meg, hogy ne csapongjon. Nekünk meg az elménket azért kell leövezni, hogy a gondolatok ne csapongjanak. Tehát egy párhuzam. Jelenti ez a szó, hogy felövezni az elmét és a gondolkodásmódunkat. Na most sokszor a mi gondolataink kárt tesznek magunkban, elsősorban. Hogyha ilyen esettel áll szemben, akkor minden olyan esetben, amikor ez a jelenség előjön, akkor imádkozz. Amikor újra ilyen nehézségekbe ütközöl, imádkozz ezen a területen. Itt egy picit szeretném elmagyarázni, hogy alaphelyzetben ugye azt a tanítást kaptátok, hogy egy dologért egyszer imádkozunk, és utána hálával öntözzük. Ez rendben van. De mondok egy példát. Pesten történt, és ott hallottam ezt a magyarázatot hozzá. Egy szent hite által meggyógyult rákból. Dicsőség Istennek, az ő kegyelmének, megszabadult a betegségtől. De néhány hónap vagy fél év múlva ismét jelentkezett ez a tünet. Ilyenkor az a kérdés, hogy most ott hálaadással folytassuk, vagy újra kezdjünk el imádkozni. Hát az a helyzet, hogy ő az első esetben a betegségéből meggyógyult. Ami előjött később, az egy másik eset, és azért újra kell imádkozni. Egyszer, és utána hálát adni. Tehát különbséget kell tenni, hogy egy tünet még nem múlt el, akkor csak hálákat adunk, vagy egyszer meggyógyult, elmúlt, és egy másik eset jelentkezett. Akkor az egy új bekezdés. Az ördög soha nem fogy ki a ránk lőtt tüzes nyilaiból, amikor megpróbálunk előre haladni Isten útján. Tehát emeld magasra a hit pajzsát, és kérd Isten bölcsességét a megpróbáltatások idején, hogy megmutassa a mennyei megoldásukat. Efézus 4-ben van a szellemi fegyverzet, naponta illene felölteni, Jakab 1-5-ben pedig ott van az ige, hogy kérjünk Istentől bölcsességet. Isten kegyelméből meg tudsz szabadulni te is az eddig ismeretlen ördögi tüzes nyilaktól. 4. pont. Az elkalandozás okai. Az előző tanításban elhangzott, hogy a túlterhelt elme abnormális. Egy másik abnormális állapot az, amikor az elménkben a gondolatok mindenfelé kalandoznak. Nem tud az ember egy dologra koncentrálni, fókuszálni. Nem tud az ember egy dologra figyelmezni. 2 Krónika 33:10.
És noha megszólította az Úr Manassét és az ő népét, de nem figyelmezének rá.
Bibliában több helyen van olyan, hogy nem figyelmeznek az emberek valamire. Ez a Manassé József fia volt, és Júda királya lett egyébként, csak úgy, hogy a nevet tudjátok hova tenni. Az elkalandozó gondolatoknak 4 okát sorolom fel. Az egyik, mentális támadás, második, az összpontosításra való képtelenség, harmadik, vitaminhiány, a negyedik pedig kimerültség. Egy kicsit kibontom ezt a témát. Az összpontosítás képességének a hiánya azt jelezheti, hogy az elme gonosz támadás, gonosz mentális támadás alatt van. Sok ember évekig hagyja, hogy a gondolatai elkalandozzanak, mert sosem próbáltak fegyelmet tartani a gondolatvilágukban. Akik képtelenek az összpontosításra, gyakran azt gondolják, hogy mentálisan sérültek. De az összpontosításra való képtelenség oka az is lehet, hogy az elménket túl sokáig hagytuk, hogy hadd csináljon, amit akar. A koncentráló képesség hiányának oka vitamin hiány is lehet. Bizonyos B-vitaminok viszont segítenek az összpontosításban. A kimerültség is befolyásolhatja az összpontosítás képességét, mert amikor fáradtak vagyunk, akkor az ördög megpróbálja támadni az elménket. Mert tudja, hogy ilyenkor nehezebben tudunk ellenállni neki. Azt akarja, hogy megadjuk magunkat és elfogadjuk a hazugságait. Ezért, hogyha nem tudsz kellőképpen koncentrálni, Vizsgáld meg ezt a négy pontot. Szóba jöhet-e a mentális támadás? Zabolátlanak-e a gondolataid? Egészségesen táplálkozol-e? Illetve jelen lehet-e a fáradtság vagy kimerültség? Megint egy példát mondok. Joyce Meyer egyik lányának nehézségei voltak az olvasással. És sok gyerek küszködik ezzel a dologgal. A szövegértés és a koncentráció ugyanis szorosan összefügg egymással. Még néhány felnőtt sem érti, hogy mit olvas, mert képtelenek felfogni, amit olvasnak. Ha nem koncentrálunk folyamatosan arra, amit teszünk, akkor nem is sikerül megérteni, amit olvasunk, vagy amit hallgatunk. A megértés hiánya mögött gyakran a figyelem hiánya áll, amit a kalandozó gondolatok és a tűnődő elme okoz. Most olvassuk el az apostolok cselekedetei 16-14-et.
És egy Lídia nevű Tiatira városbeli bíboráros asszony, ki féli valaha az Istent, hallgata ránk. Ennek az Úr megnyitá szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond vala.
Amen. Tehát, ahogy megnyitotta ennek az asszonynak a szívét az Úr, mi is kérhetünk Istentől segítséget, hogy figyelni tudjunk dolgokra. Figyelni tudjunk Istenre, figyelni tudjunk a hallottakra, vagy figyelni tudjunk arra, amit éppen teszünk. Még egy példát mondok. Egy esetben Joyce Meyer harmad magával autóval utazott, amikor a férje egyet tüsszentett. De képzeljétek el, hogy egyikük sem vette észre, mert a gondolatai teljesen máshol voltak. Másik városba, másik témán. És ahogy visszagondoltam az én életemre, én is találtam ilyet. Alsó tagozatos voltam, amikor csendes óránk volt. Én olyan osztályba jártam, hogy második és negyedik osztály. Tehát osztott osztály volt egy teremben. Egyiknek csendes órája volt, a másikkal meg foglalkozott a tanítóbácsi. És nekünk csendes óránk volt, és feladott valami olvasni valót. Persze ugye mondta, hogy majd kikérdezi a végén, hogy nehogy elblicceljék a gyerekek. És ez egy délutáni tanítás volt, mert első, harmadik osztály járt délelőtt, a második, negyedik meg délután, mert egy tanterem volt az egész faluba. És nem tudom, hogy mi volt velem, egyszerűen, amit olvastam, nem értettem. Semmit nem értettem belőle. És amikor már közeledett az óra vége, elkezdtem pityeregni. Úgy én ezt nem tudom elmondani, mit olvastam. Fogalmam sincs, hogy mi történt, de valami szellemi ráhatás, vagy nem tudom, mi történhetett. A másik eset, amikor érettségire készültem májusban, bent a szobában, kezemben a könyvvel, kint a szép idő, előttem a könyv, olvasom a sorokat, gondolatok meg kint voltak a szép virágzó tavaszba. Tehát a gondolatok el tudnak csatangolni, hogyha hagyjuk persze. Viszont vannak jó példák is. Van egy idős bácsi az utcánkban, szemközti oldalon, és sokat ül kint a padon, meg akik arra járnak, megállnak beszélgetni, az autósok meg egy rövidet dudálnak neki. De amikor valakivel beszélget, hiába dudálok egy rövidet neki, meg se hallja. Tehát annyira koncentrál arra a személyre, akivel beszél, hogy még egy intés se fér bele. Nem hallja. Vagy pedig tapasztaltam olyat is, hogy polgármesternél voltam egyszer, ajtó nyitva volt, telefonált, de meglátott, és csak intett. Jöjjek be, üljek le. Csak kézzel mutogatta. És amikor befejezte a telefont, akkor köszöntött, mert el volt foglalva, odafigyelt arra, akivel beszélt. És azt is megfigyeltem a szomszédaimmal kapcsolatban, és lehet, hogy nektek is ez a tapasztalatotok, hogyha megérkezik az egyik vagy másik szomszédom vagy a barátom, és kiszáll és éppen telefonál, akkor vagy észre sem vesz, mert annyira odafigyel, akivel beszél, vagy maximum egyet int. Aztán még egy utolsó eset. Egyik osztálytársamnak egy nagy nénye lakott a közelben, eszméletlen. Valóban elment beszélgetni, elkezdte a mondókáját, és mint a gép mondta, hiába mondott neki valaki valamit, ő csak arra figyelt, hogy neki mi a mondandója. Ez egy rossz irányú fókuszálás. Tehát ezeket tapasztaltam a életem során. De a pesti tanításban a Laci pásztor egyértelműen elmondta, hogy nem működik a kétirányú figyelem. De ha gondoljátok, tehetünk egy próbát. Kezdjetek el magatokban számolni. Tehát meddig jutok majd el a számolásban? Ez a kérdés. Mert egyszer azt fogom mondani, hogy mindannyian mondjuk azt, hogy Jézus, és utána lesz majd még egy kérdésem. Na, akkor kezdjetek magatokban számolni. Jézus?
Jézus.
És most hol tartasz a számolásban? Nem hol hagytad abba, most hol tartasz? De én nem mondtam, hogy állj meg a számolásban.
Ja, értem.
Tehát...
Igen.
Ugye? Tehát ez egy olyan teszt, ami bebizonyítja azt, hogy ha valamire figyelünk, most arra figyeltetek, hogy mikor mondom azt, hogy szóljunk, ugye? De ezzel leállt. A másik vonal leállt. Ugye? Na most ezt tudjátok, mire lehet még használni? Hogyha kalandozó gondolataink vannak, és ha elkezdünk beszélni, egy imát, egy igét, akkor a gondolatok leállnak. Ugyanígy, mint a számolás. Ez egy hasznos eszköz. Mert két irányban nem működik. Hogyha nem fókuszálunk arra, amit teszünk, elveszíthetjük a fonalat. Két esetet mutatott az Úr a Bibliában, a Mária és a Márta történeténél. Mária mit tett? Jézus lábainál ült és figyelt. Tehát fókuszált. A figyelmét Jézus szavaira irányította, és Jézus meg is dicsérte, hogy ő jobbat választotta. A másik pedig a sántó ember, az ékes kapunál. Apostolok cselekedetei 3-ban a 4-es 5-ös vers.
Péter pedig, mikor szemeit reávetette, Jánossal egyben mondta, nézd, mire ránk! Az annak okáért figyelmez vala a reájuk, remélvén, hogy valamit kap tőlük.
Amen. Tehát itt a szó nagyon jó, hogy figyelmez. Tehát nekünk is arra kell figyelmeznünk, amit éppen teszünk. 5. pont, kalandozó gondolatok. Kalandozó gondolatok eredménye az, hogy zavarosan vagy összefüggéstelenül gondolkodunk, és zavarosan vagy összefüggéstelenül fejezzük ki magunkat. Az új King James Bibliából olvassuk el a Prédikátor 5.1-et. NKJV úgy lehet rövidíteni.
Őrizd meg lábaidat, szánd oda az elmédet arra, amit csinálsz.
Ugyan milyen jó kifejezés? Őrizd meg a lábadat, az azt jelenti, hogy ne veszítsd el az egyensúlyodat, és ne térj le az útról. Az ige másik fele pedig arra mutat rá, hogy az ember akkor marad az úton, hogyha a figyelmét arra a tevékenységre összpontosítja, amit végez. Például, ha kerékpározunk, autót vezetünk, és nem kellően figyelünk arra, hogy merre megyünk, könnyen a patkára vagy az árokba kerülhetünk. Amikor én készültem vezetésre, akkor az oktató mondott egy elrettentő példát. Volt egy férfi, aki nagyon pedáns volt. Adott a nyakkendőre, cipőre, ruházatára, minden. És képzeljétek el, hogy vezetés közben észrevette, hogy a cipő fűzője kioldózott. És vezetés közben meg akarta kötni. És nem az útra figyelt. És baj lett belőle. Ez egy szélsőséges eset. De az interneten több olyan kis videót lehet látni, hogy mennek az emberek az utcán, kezükben a mobil, és neki megy a villanyoszlopnak. Mindannyian tapasztalhattuk már, hogy egy feladat végzése közben teljesen más kuriálló gondolatunk. Ez mindenkivel előfordulhat. Ugyan még nem tudunk tökéletesen összpontosítani, de már megértettük annak a jelentőségét, hogy ne engedjük a gondolatainkat céltalanul csatangolni és kalandozni. Valószínű veled is előfordult már, hogy hallgattad a szolgálót, élvezted a prédikációt, de hirtelen a gondolataid egyszer csak elkalandoztak. Csak arra eszméltél fel, hogy semmire nem emlékszel. A tested ott volt a gyüliben, a gondolataid pedig valahol máshol a vacsorán, vagy a problémáid megoldásán. Ne feledd el, egy szellemi háborúban vagyunk, ahol az elme a harctér. Ezen a ponton támad elsősorban az ellenség. Jól tudja, hogyha Ján is a hívő a gyülekezetbe. De semmit nem épül abból, hogyha nem tud odafigyelni. Mert az ördög a figyelem elterelésnek a mestere. És ezért egyszer Pesten is kihirdette előjárunk, hogyha valakinek az alkalom közben kell kimennie, akkor ne a középső közlekedő folyosón menjen, hanem legalább a fal mellett, mert a figyelmet rögtön elvonja, és mindenki arra tekint, hogy ott valaki sétál. De egyszerű példát vegyünk, ha itt egy légy döngicsélne, idegesíti az embert, és arra figyel, ugye? Az ördög jól tudja, hogyha képtelenek vagyunk megfegyelmezni a gondolatainkat, és arra összpontosítani, amit csinálunk, akkor nem tudjuk elvégezni a feladatainkat. Beszélgetés közben is elkalandozhatnak a gondolataink. Miért? Azért, mert megengedjük a gondolatainknak, hogy másfelé csatangoljanak. Ezért kell az elménk derekait leövezni. Testünk ott áll az illetővel szemben, akivel beszélgetünk, de az elménk mégsem fogja fel azt, amit mond. És amikor erre ráébredsz, akkor célszerű elnézést kérni és megkérni, hogy még egyszer mondd el, mert nem voltam itt gondolatban, vagy másfelé figyeltem. A győzelemhez vezető út a nehézséggel való szembenállás. Ez egy fontos mondat. Ha az ördög eltereli a figyelmünket, akkor meg lehet, hogy olyan fontos dolog hangzott el, amit hallanod kellett volna. És hogyha sikerül az ördögnek a figyelmünket elterelni, és lemaradunk valami fontos morzsáról, akkor veszteség ér bennünket. Ilyen esetben segít, hogyha felvételről meghallgatjuk a tanítást, és addig hallgatjuk, amíg megint nem értjük, hogy mit üzen az Úr. Az ördög fel fogja adni a küzdelmet, amikor rájön arra, hogy te nem adod fel. Az ördög azt akarja elérni, hogy úgy érezd, hogy mentális problémáid vannak. De ha megtanulod megfegyelmezni a gondolataidat, már is felül kerekedhetsz az ellenségem. Ne engedd a gondolataidat össze-vissza kószálni. Ma kezd el az edzést. A gondolataidat arra összpontosítsd, amivel éppen foglalkozol. Nem tudom, hogy szoktátok-e ezt gyakorolni. Jön egy rossz gondolat, vagy az ember letér egy rossz vágányra gondolat szinten, hogy ellenállok ennek, nem kérek ebből, visszautasítom. Ezt meg kell tenni. És mindenki csak magának tudja megtenni. Tudunk segíteni egymásnak imában, de a magunk részét meg kell tenni. A régi szokások elhagyásához és az újak kialakításához mindig időre van szükség, de ez megéri. A jelen pillanat értékes ajándék, tehát soha ne szavazd el. És most jön a hatos pont. Utolsó pont. Ma még hazamegyünk nyugalom. Hatos pont, tűnődő elme. Az új King James fordításból olvassuk el a Márk 11:23-24-et. Márk 11. fejezet 23-as 24-es versét.
Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorj a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz neki, amit mondott. Azért mondom nektek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, bízzatok és legyetek bizonyosak benne, hogy mindazt megnyertétek, és meg lesz nektek.
Amen.
Amen.
Gyakran használjuk azt a megfogalmazást, hogy kíváncsi vagyok. Például kíváncsi vagyok, hogy milyen idő lesz, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a gyerek bizonyítványa, kíváncsi vagyok, hogy hányan jönnek el az evangelizációs alkalomra. A kíváncsiság egyfajta tűnődés, és kétféle jelentése van. Ha főnévként használjuk, akkor azt jelenti, hogy zavar és kétség érzése. Hogyha igeként használjuk, akkor azt jelenti, hogy tele lenni kételkedéssel és kíváncsisággal. Sokkal egyszerűbb valami pozitív dolgot tenni, vagy pozitív dolgon gondolkodni, mint folyton szélsőségesen eltűnődni alternatív megoldásokon. Sokszor az elme akarja bizonygatni, megmagyarázni, hogy ez így és így jó. És az nem a szellemből jön minden esetben. Ahelyett, hogy az időjárásról morfondíroznánk, vagy azon tépelődnék, hogy a gyereknek most milyen bizonyítványa lesz, vagy hányan jönnek el az evangelizációs alkalomra, legjobb, hogyha a kényszeres tűnődés és a kétség helyett mindezt Istenre bízzuk. Árasszuk ki a hitünket abban, hogy Jézus mindent a javunkra fordít. Róma 8:28.
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak.
Amen.
Amen.
Következő példa. Joyce Meyer fia nem szeretett iskolába járni, mert küszködött a tanulással. Szülei emiatt sokat tűnődtek, de fölösleges volt. Mint végül kiderült, fölösleges volt. Isten tudta, hogy milyen jövő vár a fiúkra, és kézben tartotta az életét. Ma a fiúk a Joyce Meyer szolgálatnak az ügyintézője. Egy nagy szolgálatnál ugye a pásztor nem tud mindent intézni. Számlákat, könyvelést, iratokat, egyebeket. Ott kell egy külön ember erre, mint Pesten is ugye van egy külön ember erre. Egy kis eltűnődés még belefér. De ha túlzásba visszük, az határozatlanságot szül, és zűrzavarhoz vezet. A kíváncsiság, határozatlanság, zűrzavar megakadályozzák az embert abban, hogy hit által elfogadja az imaválaszt. Ez egy lényeges gondolat. Jézus nem azt mondta, hogy bármit kértek imáitokban, tűnődjetek el azon, hogy vajon megkapjátok-e, hanem határozottan a következőt mondta, az egyszerű fordításból a Márk 11:24-et nézzük.
Ezért mondom néktek, amikor imádságban kértek valamit, higgyétek, hogy az már a tiétek, és akkor valóban meg is fogjátok kapni.
Amen.
Amen.
Keresztény hívőként hinnünk el Isten igéjében, Isten ígéreteiben, nem pedig kételkednünk. 2 Péter 1:19-es.
De még ennél is biztosabbnak tartjuk a prófétai szót, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnalcsillag kél fel szívetekben.
Amen. Amen. Tehát mire kell figyelnünk? Isten igéjére, Isten szavára, Isten üzenetére. És ezt megnézzük az Ézsaiás 32-ben, a 3-as, 4-es versben is, mert ennek is van egy előképe. És ez lesz a záró igénk.
És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelmeznek. A hebehurdják szíve ismerni tanul, és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól.
Amen. Tehát már Ószövetségben is van arra profécia, hogy figyelmeznünk kell Isten dolgaira. Ez a hebehurdja, egy ismeretlen szó, vagy kevésbé használt szó, kapkodót és szétszórtot jelent. Tehát nem leszünk kapkodók, nem leszünk szétszórtak, hanem figyelmezünk Isten dolgaira. Fókuszálunk a legfontosabb dologra, az Úr Jézusra, meg a Szent Szellemre. Amen. Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő Szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön be minket, add ezt nekünk, Urunk, add legyünk testvéri szíve, mindjárt legyen bennem, lobban családra szívünket, szeretettel, áldásoddal megyünk innen el, néked énekelünk, boldog éneket, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, őrizd életünk minden nap. Minden nap kísérünk, éjjel jó Uram, néked énekelünk, vidáman boldogan, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, őrizd életünk minden nap, minden nap.
Áldás az Urátok! Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a mai alkalom során is közösségben lehettünk vele, és áldott hetet és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.